Isten igéjét ezen a mai délelőttön, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből fogjuk olvasni, a 24. fejezet első versétől egészen a rész végéig. Így hangzik az élő Isten szava. 5 nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel, meg egy Tertullus nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Amikor behívták, Tertullus így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosítasz számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszan ne fárasszalak, kérlek hallgasd meg rövid beszédünket jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis. Lázadás szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és a názáreti irányzat feje. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és a mi törvényünk szerint akartuk elítélni. Lisziász ezredes azonban odajött, erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szerezhetsz mindarról, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és bizonygatták, hogy mindez valóban így van. Amikor a helytartó intett Pálnak, hogy beszélhet, ő így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Magad is meggyőződhetsz arról, hogy alig 12 napja jöttem fel Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én aszerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. Nekem ugyanaz az Istenbe vetett reménységem, amit ők maguk is várnak, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy adományokat adjak és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Lisziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druszillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor igazságról, önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. 2 esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvében akart járni a zsidóknak. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyán, köszönjük a te igédet. Köszönjük, hogy amikor a te igéd megjelenik, és elhat a szívek és az ízületek és a velők megoszlásáig, akkor a gyümölcsöt terem. Erre kérünk, hogy tedd meg ezt a mi szíveinkben is. Amen. Foglaljunk helyet. A legutóbbi két alkalommal, Pál apostollal mindig valamilyen kihallgatáson találkozunk, ez tehát a harmadik alkalom. Vallatni kezdik őt Jeruzsálemben, a tömegben, lincs hangulat közepette, mert hamis vádakkal illetik. Aztán szintén vád elé kell állnia a zsidó nagy tanács előtt, amely Jeruzsálemben ülésezik. Vád elé kell állnia, hogy tisztázza magát, szintén ezek miatt, a koholt vádak miatt. És ahogyan elmúlt alkalommal olvastuk, úgy döntött a nagy tanács, és úgy döntött a római vezetés, hogy a helytartó elé kell citálni Pált. És ezért legutóbb arról olvastunk, hogy 470 fős római katonai kísérettel megy a Jeruzsálemtől néhány 10 kilométerre fekvő kikötővárosba, Cézáreába, ahol a római helytartó palotája állt. Na itt találunk rá ismét tehát Pálra, a harmadik kihallgatása közepette. És ahogyan érzékelhető is volt, úgy alakulnak a dolgok, hogy Pálra akár szabadulás is várhatna. Hogyha egy kicsit lejjebb ad abból az igazságból, amit képvisel, hogyha egy kicsit visszavesz az üzenetéből, amit kezdettől fogva képvisel, akkor benne volt a lehetősége annak ebben a kihallgatásban, hogy szabadon engedik őt. Mert a saját védekezésében is logikusan tisztázza magát, és bemutatja, hogy nincs mivel vádolni őt. Hogyha Pál apostol egy kicsit csendben maradna, nem képviselné annyira következetesen és kitartóan azt az igazságot, amelyben hisz, valószínűleg elengedték volna. Ő mégis következetesen, kitartóan és radikálisan ragaszkodik az igazsághoz, és képviseli is azt. A mai napon azt a kérdéskört szeretném körüljárni, hogy mit jelent számodra az igazság? Mit jelent számodra az, hogy az evangélium igazságában jársz, és ez hogyan hat a hétköznapjaidra? Hogy te meddig vagy hajlandó kitartani az igazság mellett? Hogyan jelenik meg az evangélium igazsága a hétköznapjaid, a mindennapjaid döntésében? És ebből fakadóan szervesen felmerül a kérdés, hogy egy olyan kultúrában, amely körbevesz bennünket, amely szerint nincsen igazság, nincsen egy igazság. Az igazság az csak nézőpont kérdése. Az igazság relatív. Neked is van egy, meg nekem is van egy, hogy egy ilyen kultúrában mi történik akkor, amikor te azt mondod, hogy már pedig egy igazság van, és én ehhez körömszakadtáig ragaszkodni fogok. Ilyen szilárd vagy, amikor az evangéliumról van szó. Ilyen szilárd vagy, amikor az igazság kérdését kell képviselned. Mennyire ragaszkodsz hozzá, mennyire hatja át az evangélium az életedet. Mert Pál apostolnál azt látjuk, hogy azért tudott a legkritikusabb helyzetben is sziklaszilárd maradni, mert az evangélium igazsága számára nem csak egy üzenet volt, amit tovább kellett adni, hanem az életét meghatározó és minden porcikáját átjáró életforma. Az evangélium. Hát ezt nézzük most háromféle szempontból. Hogyan tudsz tehát stabil jellemű, szilárd emberré válni, aki mindig kitartóan és következetesen ragaszkodik az igazsághoz? Hát először is, hogyha az evangéliumot hirdeted, tisztában kell lenned annak a tartalmával. Lehet, hogy evidensnek tűnik, Sajnos azt tapasztalom, hogy mégsem mindig az. Mi az evangélium? Krisztus követőjeként tudod, hogy mi az, amiben hiszel? Tudod az evangéliumnak a tartalmát? Miért kérdezem ezt? Hát azért, mert a 24.-25. versben ezt olvastuk. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druszillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor igazságról, önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és elküldte magától Pált. Az evangéliumra szoktál így gondolni, mint aminek a tartalmába beletartozik ez a három dolog is? Az igazság, az önmegtartóztatás és a jövendő ítélet is? Tudjátok, olyan sokszor tapasztalom azt, hogy a keresztényeknek az evangélium kimerül annyiban, hogy Isten szeret téged. És ez szuper dolog, hát ez a lényeg, ez a hitünk lényege. Krisztus megváltott bennünket a haláltól, és így örök életed van. Csak amikor bemutatjuk az evangéliumnak az egyik felét, az nem értelmezhető anélkül, hogy ne látnánk a másik felét. És hogyha az evangéliumnak csupán az egyik felét mutatjuk be az embereknek, akkor nem fogják tudni értékelni. Nem fogja tudni értékelni a kegyelmet az, aki nem szembesült azzal, hogy ő bűnös ember. Hogy el van szakadva Istentől. Ezért mondom azt, hogy amikor az evangéliumot hirdeted, akkor tisztában kell lenned annak a teljes tartalmával. Mert hogyha te magad nem vagy tisztában azzal, hogy pontosan miről szól az evangélium, akkor szükségszerűen hiányos, torz, rossz üzenetet fogsz átadni az embereknek. És utána azzal fogunk küzdeni, hogy az embereknek az Isten képét helyre kell állítanunk, mert jönnek egy olyan Istenhez, aki soha nem létezett, jönnek egy olyan Istenhez, akiről csak féligasságokat ismernek, és ez az Isten egészen addig lesz vonzó számukra, amíg azt gondolják, hogy minden rendben van. Isten úgy szeret téged, ahogy vagy. Szuper! Bejönnek az evangélium első felének a meghallása miatt a gyülekezetbe, és itt a gyülekezetben szembesülni fognak azzal, hogy azt mondjuk nekik, hogy el vagy szakadva Istentől. Bűnös ember vagy. Szükséged van a megváltásra. És erre jön majd a válaszreakció, hogy de hát nekem azt mondták, hogy Isten úgy szeret engem, ahogy vagyok. Hát nem azt mondtátok, hogy Isten szeret? És kezdhetünk magyarázkodni. Tudjátok, mihez hasonló ez? Voltál már úgy, hogy véletlenül idő előtt küldtél el egy SMS-t vagy egy e-mailt? Nem fejezted még be, és hopp, véletlenül rányomtál az enterre. Mi jön azután? Egy következő e-mail vagy egy SMS, amiben kezdhetsz magyarázkodni. Hát csak a felét írtam le véletlenül, mert amúgy még ez is jön utána, de onnantól kezdve már olyan rossz szájíze van az egész dolognak. Onnantól kezdve már azt érzi a címzet is, hogy valami nem teljesen kerek, nem teljesen százas. Hát, jó, persze, aki volt már hasonló cipőben, az kicsit engedékenyebb, de azért mégiscsak az érzülete az ennek a dolognak, hogy itt lemaradt valami az üzenetből. Nem bír odafigyelni rá, nem elég fontos. Amikor megtörik egy üzenet, amikor egy üzenet csak félig ér el a címzethez, akkor a szükségszerűen rossz tartalmat fog közvetíteni. Hiányost. Pál apostol a teljes evangéliumot hirdeti. A teljes evangéliumhoz pedig hozzá tartozik ez a három dolog is. Igazság, önmegtartóztatás és az eljövendő ítélet. Az igazság az annak a képessége és lehetősége, hogy olyannak lássuk önmagunkat, amilyenek valójában vagyunk. Hogy úgy lássuk magunkat, ahogyan Isten lát. Ezt jelenti az igazság. Az igazság az, amikor elkezded magadat Isten szemszögéből látni. Ilyen vagyok. Hogyan lát téged meg engem Isten? Hogyan lát bennünket? Egyszerre látja azt is, hogy szörnyűek vagyunk, borzasztók, nyomorultak, ítéletre méltók. Látja ezt. És haraggal tekint a bűnre. Haraggal néz mindazokra, akik elszakadtak tőle, és nem hajlandók hozzá visszatérni. Ezt mondja Isten igéje. Minden emberen Isten haragja van. Mert az ember a bűneivel úgy dönt, hogy nem hagyom, hogy Isten irányítson, nem érdekel az ő véleménye, majd én élem az életemet úgy, ahogy akarom. És erre Isten haragszik. Haragszik ránk. Egészen addig, amíg azt nem mondjuk, hogy jövök hozzád, Uram, szeretlek téged, akarlak téged, te irányítsd az életemet. És Isten úgy néz ránk ekkor, hogy ez az én gyermekem. Szeretlek téged, akarlak átformálni, akarlak jobbá tenni. Szeretném, hogyha felismernéd a végtelen lehetőségek tárházát, ami nálam van. Így néz ránk Isten. Ez az igazság. De ennek az erejét és az érvényét az csak akkor értjük meg, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy az evangéliumba beletartozik a jövendő ítéletnek a ténye is. Azért kell hirdetnünk az embereknek, és azért fontos, hogy te is tudd, hogy mi az evangélium. Mert az evangéliumba beletartozik az, hogy a világnak egyszer vége lesz. Isten ezt a világot, ami elszakadt tőle, egyszer berekeszti, befejezi, vége lesz. És eddig a pillanatig folyamatosan fogy az idő. Egyre kevesebb az idő, egyre sürgetőbb az a hozzáállás, hogy gyertek vissza emberek Istenhez. Jézus soha nem fukarkodott azzal, hogy a teljes evangéliumot hirdesse. Mi Jézus első gondolata, amikor fellép Galileában a pusztában? Beteljesedett az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jézus kezdettel fogva tisztalapokkal játszik. Ha közel van Isten országa, és közel van ennek a világnak a vége, akkor itt az idő, hogy gyertek vissza hozzá. Pál apostol mit mond az egyik prédikációjában? Rendelt egy napot, amelyen ezáltal a férfi által, értsd Jézus, ítéletet fog mondani az egész világ felett. Az evangélium tartalmához szervesen hozzátartozik az eljövendő ítéletnek a kérdése. És végül, önmegtartóztatás. Ez van a kettő között. Felismered, hogy hogy lát téged Isten, milyen a te reális helyzeted Isten szemében. Megérted azt, hogy ennek a világnak egyszer vége lesz, és te szeretnél bemenni az eljövendő örökkévaló királyságba. Szeretnél az igazak között lenni, amikor Isten feltámasztja az igazakat és a gonoszakat, ahogyan Pál itt mondja. Felismered, hogy milyen vagy. Szeretnél örök életet nyerni. A kettő között van az önmegtartóztatás. Az önmegtartóztatás fogalma fejezi ki mindazt, amire azt mondjuk, hogy elkezdünk Krisztushoz hasonlóvá válni. Hogy elkezdünk úgy gondolkodni, érezni, cselekedni, mint Isten. Hogy elkezdjük a menny törvényeit beépíteni az életünkbe. Hagyjuk, hogy Isten a saját keretrendszerébe illesszen bennünket. Ebben a keretrendszerben élet van, bőség, prosperitás, de az Isten keretrendszerében belül Na ez az önmegtartóztatás, mert nincs mit szépíteni rajta, én sem akarom szépíteni, nem tehetünk meg mindent Krisztus követőiként, amit a körülöttünk élő világ megtehet. Nem tehetünk meg. Egyszerűen azért, mert bennünket Isten törvényei kötnek. Mi pedig hálából, szeretetből, a megváltottságunk miatt ragaszkodunk Isten gondolkodásmódjához és törvényeihez. Ez az evangélium tartalma. Természetesen ezt fokozatosan adjuk át a világnak. Hát Pál apostol is, amikor erről kezd beszélni, már másodszorra találkozik Félix-szel. Egy első típusú beszélgetésben ne azzal kezd, hogy nagyon örülök, hogy találkoztunk, Pavkó Tamás vagyok, egy rövid üzenetem lenne a számodra, Isten eljövendő ítélete és haragja közeledik. A többit majd elmondom legközelebb. Nem. Éppen fordítva. Amikor már van egy olyan kapcsolat, amely elbírja ezt az üzenetet, akkor képviselni kell. Csak az a benyomásom, hogy valahogy ez rendszerint elmarad. Ne maradjon el, mert olyan üzenetet fogunk közvetíteni, ami torz Isten képet, hamis Isten képet, rossz üzenetet közvetít. És ami utána következik, az majd a magyarázkodás lesz. De hogyha kezdettől fogva tisztán, világosan és egyenesen képviseljük az evangéliumot, Jézus áldozata annál nagyszerűbb lesz az emberek szemében. Annyira szeretett téged Isten, hogy Jézus már akkor meghalt érted, amikor még bűnös voltál. Ismerős ez? Ez nem Pavkó Tamás, ez a Biblia. Tehát a Biblia kezdettől fogva így képviseli ezt az üzenetet. Bűnös vagy Isten nélkül, el vagy szakadva tőle, lázadsz ellene. A lázadást pedig a tökéletes Isten tökéletes királyságában nem tűrik meg. Választhatsz tehát. Jössz Istenhez, és ez elérhető, akadálytalanul jöhetsz hozzá, mert Jézus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Na most, hogyha akkor nem tudtál döntést hozni amellett, hogy akarod-e, hogy meghaljon érted Jézus, mert ő alapból annyira szeretett téged, hogy feláldozta érted az életét. Hát nem ez a valódi, nagyszerű igazság? Nem emelkedik egyre inkább Jézus szeretete a szemedben? Hát így lesznek ezzel azok is, akiknek hirdeted majd az evangéliumot. Aztán, másodszorra, ha az evangéliumot hirdeted, nem hagyhatsz el belőle semmit. Még akkor sem, hogyha hátrányod származik belőle, vagy hogyha úgy tűnik, hogy ez késleltet a céljaid elérésében. Hát nézzük, a 26. 27. versben ezt olvastuk. Félix egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvében akart járni a zsidóknak. Egy kis kenőpénz, és Pál szabadult volna. Lukács világosan leírja. Ha egy kicsit tovább tetszeleg imponál Pál Félixnek, könnyen elképzelhető, hogy még azon a héten szabadult volna. De Pál apostol ahelyett, hogy kereste volna a helytartónak a kegyeit, ahelyett, hogy kereste volna a helytartónak a kegyeit, és valahogy próbálta volna a saját szabadulásának az útját kikövezni, ehelyett mit tett? Amikor végre a kedves feleségével együtt jön, aki még akár egy másik útvonal is lehetett volna a szabaduláshoz, mondani a kedves feleségnek valami szépet, dicsérni őt, lenyűgözni őt, hiszen zsidó származású. Ehelyett mit tesz? Elkezd beszélni igazságról, önmegtartóztatásról és ítéletről. Na hát ezért mondom, hogy Pál apostol mindig következetesen és egyenesen ragaszkodott az általa képviselt igazsághoz, és soha nem hagyott el belőle semmit. Nem adta lejjebb, nem mondta azt, hogy de hát végül is én az Úr ügyében állok. Azt mondta nekem az Úr, hogy Rómába kell mennem. Ezek az emberek akadályoznak abban, hogy eljussak Rómába. Hát akkor csak egy kicsit kell úgy fordítani az igazságon, hogy az nekik is megfeleljen, és az Úr ügye előtt már is nyitva a kapu. Szeretném nektek elmondani, hogy a keresztények számára sokszor ez a legnagyobb kísértés. Hogy az igazságot csak úgy forgassuk, hogy az mindenkinek megfeleljen. Vagy egy picit szállítsunk le, még ilyen kegyes színezettel is, csak egy picit szállítsunk le az igazságból, hogy ez gyakorlatilag az Úr ügyét tolja előrébb, valamilyen módon. Ez Isten céljait szolgálja. De Isten céljait nem Istenhez méltó eszközökkel nem lehet elérni. Isten soha nem fog belemenni, hogy az ő céljaiért te olyan eszközöket alkalmaz, amik nem egyeznek az ő jellemével és az evangélium igazságával. Pál apostolt az igazság képviselete gátolta a céljai elérésében. Masszív hátrány szenvedett abból, hogy következetesen ragaszkodott az igazsághoz. De nem volt kérdés számára, hogy ne ezen az úton menjen tovább. 2 évig ott maradt fogságban. 2 évig házi őrizetben volt. Persze, az a börtönnek egy könnyedebb formája, de 2 évig nem mehetett oda, ahova akart. 2 évig a céljai valahogy háttérbe szorultak, és 2 éven keresztül hátrányt szenvedett azért, mert következetesen képviselte az igazságot. Amikor az evangélium igazságáról beszélek, akkor nem csak Isten örömüzenetének a továbbadásáról beszélek, hanem ahogy itt Pál apostol esetében látjuk, az evangélium életet átformáló erő. Az evangélium az egész életedet át kell, hogy fogja. Az igazság képedet, az emberekhez való hozzáállásodat az evangéliumnak kell átalakítania. És amikor az evangélium átalakítja a világképedet, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve semmilyen tisztátalanság, egyenetlenség, stikli, semmilyen más út nem fér bele. Nincsen más út, csak Krisztus útja. Semmi más nem fér bele. És ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni. A gyülekezetünket és a te saját szívedet is Isten vizsgálja folyamatosan. Te mennyit teszel hozzá, vagy mennyit veszel el a gyülekezetünknek a tisztaságából? Minden dolgod maximális, makulátlan tisztaságban és egyenességben zajlik. Amikor képviselned kell Isten igazságát, akkor tudod azt hitelesen képviselni? Vagy figyelmeztet a szíved, hogy hoppá, hát itt van egy legalábbis szürke terület, amiről tudom, hogy nem az igazi. Lehet, hogy nem fekete, de szürke. Tudnod kell, hogy Istennél nem fér bele. Nézzétek ezt a képet. Azért választottam ezt a képet az igazság kérdésének a kapcsán, mert félelmetesen jól bemutatja, hogy miről van szó. Miért áll ez a két szikla előrébb a partvonalnál? Miért vannak azok előrébb? Hogy? Uh-huh. Úgy van, mert erősebbek az összes többinél. Mert valaha, valamikor ez az egész partvonal ennyivel kijebb volt. Csak amikor jött a hullámverés, amikor jöttek a keményebb helyzetek, akkor ez a két szikla volt az, amelyek erősebbek voltak a többinél, az összes többit lekoptatta a víz. Hosszú idő alatt, sok-sok hullám kellett hozzá, de végül az összes többi szikla beadta a derekát, és szétmorzsolódtak. De ez a kettő, ami itt látható, ezek még hogyha megkoptak is, de stabilak és szilárdak maradtak. Mert erősebb anyagból vannak. Na ez az erősebb anyag, ez az igazság. És most fordítsuk le a magunk nyelvezetére. Szilárd akarsz lenni az életedben? Stabil akarsz lenni az életedben? Olyan akarsz lenni, akit nem tudnak megingatni az életnek a viharai? Kötelezd el magadat Isten teljes igazsága mellett. Kötelezd el magadat amellett, hogy nem fogsz ismerni más akaratot az életedben Isten akaratán kívül. Nem fogsz ismerni más igazságot, csak Isten akaratát. És nem fogod alábbadni senkinek és semminek a kedvéért. Neked nem fér bele a kegyes hazugság. Neked nem fér bele, hogy a munkahelyeden ne teljes igazságban, tisztaságban és átláthatóságban működj. Neked nem fér bele, hogy a vállalkozásodat ne tisztán vezesd. Neked nem fér bele, hogy a házasságod ne tökéletesen tiszta legyen. Neked nem fér bele semmi, ami Jézusnak nem fér bele. Márpedig Jézus elég egyenes az igazság kérdésében. Azért csodálatos ez a kép, mert maximálisan bemutatja, hogy mi várható ránk az életben. Nézzétek ezeket a sziklákat. Eléggé megviseltek, nem? Eléggé megkopottak, igaz? Látszik rajtuk, hogy nem egy hullám törést éltek már át. Ha következetesen ragaszkodsz az igazsághoz, az amortizálni fogja az életedet. Jézus azt mondja, hogyha engem üldöztek az igazságért, akkor titeket is üldözni fognak. És a hegyi beszéd boldog mondásaiból gyönyörűen kirajzolódik, hogy az igazság az voltaképpen ő maga. Amikor hozzáragaszkodsz, akkor ragaszkodsz az igazsághoz. És ez amortizálni fogja az életedet. Mindenféle szempontból. Időnként anyagilag, időnként kapcsolatilag, időnként a saját belső lelkedet. Olyan dolgokat is kell kiállnod az igazság miatt, amikre talán nem is számítottál. Készülj fel erre. De ki áll végül is mindennek a végén? Ki áll elől? Hát az, aki képviseli az igazságot. Az összes többiek háttérbe szorulnak. Mert azt mondja Isten, ha engem képviselsz, ha hozzám ragaszkodsz, én garanciát vállalok, érted? Hát ezért van az, hogy amikor az evangéliumot hirdeted, amikor az evangélium igazságában jársz, nem hagyhatsz el belőle semmit, hanem ragaszkodnod kell a teljes igazsághoz. És végül harmadsorban. Ha az evangéliumot hirdeted, az igazság válik az életformáddá. Ettől leszel hiteles és megingathatatlan. Az igazságban járásnak a képét a Biblia az egyenes úton járáshoz hasonlítja. Ma a világ áhítozik, sóhajtozik, a hiteles, integráns emberek után. Azt nézik az emberek, hogy hol találok egy olyan embert, aki hiteles. A hitelesség az azt jelenti, hogy hitelt adok neki. A hitel az egy megelőlegezett bizalom. Bízunk abban, hogy akinek a hitelt adjuk, az nem vág át. A hiteles ember az az, akinek az emberek megelőlegezett bizalmat szavaznak. Mert azt látják az életében, hogy ez egy olyan ember, akiben érdemes bízni. Nézzétek, bekapcsoljátok a tévét. Közeledünk az önkormányzati választásokhoz. Ti hallotok komoly politikai érvcsatákat? Én nem. Hanem miről hallunk folyamatosan? Arról, hogy olyan dolgokat túrnak elő az egyik, a másik, a másiknak az életéből, hogy a hitelességét bombázza. Első körben nincs is másra szükség. Mert egy olyan kultúrában élünk, ahol hogyha valaki bizonyítani tudja, hogy hiteles, ahol nem megkérdőjelezhető az ő személyes hitelessége, abba az emberek belévetik a bizalmukat. Ezért tehát jól tudják ezt azok is, akik meg akarják nyerni a bizalmunkat. És mit tesznek? Erőnek erejével rombolják a másiknak a hitelességét. Ennyi. Erről szól. Karaktergyilkosságok történnek nap, mint nap. Bekapcsolom a számítógépemet, és folyik ki rajta sok karaktergyilkosságban meghaltnak a vére. Na most, hogyha te hiteles és megingathatatlan akarsz lenni, akkor az evangéliumnak kell az életformáddá válnia. Az igazságnak kell az életformáddá válnia. Lehet, hogy ez nehéznek tűnik. Lehet, hogy keményebb útnak tűnik, mint az összes többi, ami ezen kívül van. De amikor elkezdesz ezen járni, és becsuksz minden más ajtót, amerre egyébként eladdig járkáltál, ha becsuksz minden más ajtót, és elkezdesz az evangélium egyenes útján járni, akkor Isten garanciát fog vállalni, érted? Miért? Mert tudod, hogy te Isten felé vagy elszámoltatható. Engem ez a tudat, ez mindig annyira felvillanyoz, hogy ezt el nem mondhatom. Nekem, Istennek kell számot adnom. Aki igazságban jár, az az életének minden egyes döntését úgy hozza, hogy tisztában van a láthatatlan világnak a jelenlétével. Oké? Ezt még egyszer elmondom. Aki igazságban jár, az az életének minden egyes döntését úgy hozza, hogy tisztában van a láthatatlan világ jelenlétével. Na ez a nem mindegy. Erre mondja Pál azt, hogy én azért tudok itt állni előttetek, kedves római hatóság, tiszta lelkiismerettel, mert nekem nem nektek kell számot adnom, nem nektek kell megfelelnem, de még nem is csak a Sanhedrinnek, a zsidó nagytanácsnak, de még nem is az üldözőimnek, hanem egyenesen Istennek. Mert lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért törekszem arra, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Nem egyszer voltam már olyan helyzetben, ahol amikor így véletlenül a gyanú árnyéka vetült rám, akkor volt úgy, hogy csak a számom volt, meg volt úgy, hogy ki is mondtam, hogy ne haragudj, de én Krisztus követője vagyok, ezt a hitem miatt nem tudom megtenni. Tehát már csak azért sem merülhet fel velem kapcsolatban ez a dolog, mert keresztény vagyok. És hogyha valaki a szó eredeti értelmében keresztény, Krisztus követője, akkor annak az élő Istennek kell számot adnia. Mert az tudja, hogy jön az eljövendő ítélet, mert tisztában van az evangélium tartalmával, és tudja, hogy jön az eljövendő ítélet. És hogyha valaki józan, és az igazak között szeretne feltámadni, akkor annak mindig maximális igazságban és tisztaságban kell hoznia a döntéseit. És végül egy igét szeretnék elétek hozni. Miért fontos ez gyülekezeti összefüggésben? Amikor keresztelő János fellépéséről ír Lukács, akkor ezt mondja Lukács evangélium 3. fejezetében a 4.-6. versben. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává. És meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Nézzük a végéről. Azt akarjuk, hogy meglássa a gyülekezetünkön keresztül minden halandó Isten szabadítását? Igen. Na, ha ezt akarjuk, akkor azt hirdeti nekünk Isten, hogy legyen a görbe út egyenessé, legyen a göröngyös simává. Nem fogja úgy meglátni minden halandó Isten szabadítását a Trinitin keresztül, hogyha a Trinity gyülekezethez tartozók életében az utak görbék, meg egyik hegy emelkedik, aztán meg egy kicsit süllyedünk, hogyha a Trinity gyülekezet nem minden tagja mondja azt, hogy ragaszkodom Isten egyenes útjához, egyenes arányban veszítjük el a minden halandók közül azokat, akiket Isten ránk akar bízni. Na, ennek a felelősségét tényleg szeretném a vállatokra helyezni. Mert ezt tudjátok, hogy működik? Elkezdesz valakivel beszélni az evangéliumról. És abban a pillanatban, amikor megérzik az emberek, hogy ez akár igaz is lehet, hogy ez az ember tényleg Isten országának a jó hírét hirdeti nekem, tényleg lehet, hogy van feltámadás? Tényleg lehet, hogy nem arról szól az élet, hogy egyszer valamibe meg kell halni? Megérzik az emberek az igazságunknak az illatát, de az embereket nem lehet csőbe húzni. Nem lehet őket megvezetni. Mert amikor azt fogja hallani, hogy a családi életedben, a személyes életedben, a munkahelyeden, vagy bárhol máshol nem tisztán végzed a dolgaidat, na pontosan addig tartott, amíg az evangéliumra fogékonyak voltak. Pontosan addig. Mert hogyha ezen a területen nem vagy hiteles és tiszta, akkor az az üzenet, amit képviselsz, az mitől lenne hiteles? Ha te nem vagy hiteles, az általad képviselt üzenet mitől lenne hiteles? Ezért tehát Krisztus tanítványainak fel kell ismernie, hogy a saját életük, stabilitásuk, kiegyensúlyozottságuk az csak a tanítványi úton elérhető. Oké? Ha stabil, szilárd és hiteles életet akarsz, akkor ez csak a saját tanítványságodban elérhető. Mert hogyha Jézus annyira szeretett bennünket, hogy már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk, akkor mi nem tudunk más tenni, csak térdre borulunk, és azt mondjuk, hogy Urunk, Uram, én olyan akarok lenni, mint Te. Mindig és mindenestől formálj engem, és ne hagyd, hogy tisztátalan utakon járjak. Amen. Álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Úr Jézus, nagyon szeretünk Téged. Köszönjük, hogy a Te szereteted és kegyelmed nagyobb, mint amit mi fel tudunk fogni. És Úr Jézus, ehhez a szeretethez szeretnénk most jönni. Szeretnénk letenni előtted az életünket. És szeretnénk olyanná válni, mint Te. Szeretnénk, hogy az evangélium igazsága átjárja az életünket. Urunk, szeretnénk az evangéliumot méltóképpen és teljesen hirdetni azoknak a drága embereknek, akikhez elvezetsz minket. Urunk, szeretnénk igazságban, önmegtartóztatásban járni, tudva azt, hogy lesz eljövendő ítélet. És Urunk, ragaszkodni akarunk az igazsághoz, és képviselni akarjuk azt, bármi történjék is. Akkor is, hogyha leamortizálja az életünket, mert tudjuk, hogy egy sokkal jobb élet vár ránk a te örökké való királyságodban. És Urunk, imádkozunk a mi drága gyülekezetünkért. Kérünk, Urunk, taníts bennünket egyenként és közösségként is az evangéliumnak megfelelő egyenes úton járni. Amen.